Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagybodó Tibor. A tartalomból: augusztus 20-a a magyar állam születésnapja, Szent István öröksége, a nap, mely összeköti a múltat és a jelent, a hagyományt és a jövőt. Augusztus 20-a ugyanakkor az a nap, amikor nem csak egy állam, hanem egy nemzet szíve született meg. Szent István nemes öröksége ma is bennünk él, a hitben, a közösségben és az összetartásban. A következő órában ünnepeljük együtt a gyökereinket és a jövőt, amit közösen építünk. Többek között arról fogunk beszélni, hogy mit jelent számunkra ma az államalapítás eszméje, és hogy ezt miként őrizhetjük tovább. Témánk a nemzet alapkövei, avagy a gyökereink és a jövőnk ünnepe. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt dr. Tamási Zsolt történész iskolaigazgatót. Tanár úr, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, hogy az Összhangban erről a magyar nemzet szempontjából rendkívül fontos eseményről tudunk beszélgetni, hiszen az államalapítás, az államalapító és az örökségének a története a történelem elmúlt évezrede alatt bármilyen változás volt, idegen megszállás vagy éppen az ország szétdarabolása, mindig is össze tudta kötni a magyarokat, és tudott egy olyan biztos fogodzópontot adni a nemzet fejlődésében és változásaiban, amely szakrálisát tette azt az eseményt, amely az ország alapítása kapcsán az ország egyik legfontosabb ünnepségeként van jelen.
Történész úr, mit jelent ma Szent István öröksége és az államalapítás eszméje a mai világban? Javasoljuk, hogy indítsuk a rendhagyó, az ünnepi műsorunkat ezzel a kérdésünkkel.
Az, hogy az államalapítás mit jelent, ez minden nemzet számára egy más és más kontextusban jelenik meg. Nekünk, magyaroknak nagyon fontos az, hogy a hosszú őstörténetünk sok bizonytalan szakaszát követően van egy olyan biztos pont, amikor mi integrálottunk egy olyan értékrendszerhez, amit a keresztény Európa jelentett, és ebben az integrálódásban megőriztük azokat a sajátosságokat, amelyekkel mi magunk magyarok rendelkeztünk, és ezek közül nagyon fontos, hogy apostoli királyságként jöttünk létre. Én úgy gondolom, hogy minden magyar számára büszkeséget jelent az, hogy a középkor folyamán, miközben mi európaiságunkat megéltük itt a Kárpát-medencében, párhuzamosan egy sor olyan kiváltsággal rendelkeztünk, és pont Szent Istvánnak köszönhetően, amelyek más európai országokban, akár Német-Római Birodalomban is komoly konfliktusokat eredményeztek állam és egyház között, ha például arra gondolunk, hogy az investitúra harc során a püspökök kinevezésének a joga miatt kanosszajárások voltak meg pápa és császár közötti fegyveres összecsapások, miközben Szent István királynak köszönhetően Magyarország, mint apostoli uralkodó által vezetett királyság jóval nagyobb autonómiát élvezett akár az egyházi ügyek terén is, és az, hogy ezt sikerült megtenni, és hogy így sikerült megtenni akkor, amikor Szent Istvánnak az államalapítás összejött, az egy nagyon nagy bravúr az akkori viszonyokhoz képest, főleg egy olyan környezetben, amikor összeurópailag nézve a kalandozásokat követően minket magyarokat, mint egy fekélynek tekintettek Európában, és európai összefogás indult az ellen, hogy ezt a fekélyt valahogy kiűzzék Európának a területéről, és ez a közhangulat Szent Istvánnak az idejére és az a tevékenységének köszönhetően oda alakult át, hogy Magyarországot már pozitívan ítéli meg az európai lakosság, amiben nyilván nagy szerepe volt annak, hogy kiépített a zarándok útvonalat a Szentföldre, de mindenképpen az a fajta ellenkezés, amely fogadta az őseinket a Kárpát-medencébe való érkezéskor, a honfoglaláskor és az azt követő periódusban, ez valójában ekkor tudott átfordulni, hogy értékként tekintsenek a Magyar Királyságra, és egy olyan királyságként tekintsenek rájuk, amely garanciát tud biztosítani az európaiság, az akkori értelemben értelmezett európaiságnak a megőrzésében, és éppen ezért a Szent Istváni örökség, az állam alapítás valójában azt a mozatot jelzi a mi nemzeti történetünkben, amikor ténylegesen megérkeztünk, abban az értelemben, hogy a hazaérkezésnél nem idegennek, hanem már testvérnek tekintettek minket az európaiak.
Miért van ez az ünnep pont augusztus 20-án, illetve milyen események történtek ezen a napon, és hogyan ünneplik ezt a napot a magyarok?
A 20-a az önmagában érdekes, mert a világegyházban, amikor bevezette a Szent Atya ezt az ünnepet, akkor augusztus 16-át határozta meg, és nálunk magyaroknál pedig augusztus 20-a egészen 1083-as évtől kezdődően, valójában a 90-es Szabolcsi zsinaton rendelték el, hogy 20-án fogjuk ezt ünnepelni. Azért érdekes a történet, mert általában egy szent, és ugye Szent István ünnepéről van szó, tehát egy szentnek az ünnepéről van szó, ünnepnapja az a halálának a dátuma, ami egyben az égi születésnapja is, és a naptárban a szenteknek az ünnepei azok valójában az elhalálásnak a dátumát szokták jelezni. Na most Szent István királyról tudjuk azt, hogy ő nagyon elkötelezett Mária tisztelő volt. Egy sor esemény történt a családban, ami miatt az országot végül ugye szüzanyának ajánlotta fel. Itt egész rövid kitérővel a hallgatók biztos ismerik ezt a történetet, de azért csak utalásszerűen jelzem, hogy ő a fiát, Szent Imre herceget szánta utódjának, és az akkori magyar hagyománynak megfelelően ez nem volt egy teljesen természetes döntés, mert a vérszerződésben eldöntött alapelvnek megfelelően az Árpád házból származó legidősebb férfi az, aki a trónra jogosult, éppen ezért Szent Istvánnak a hatalomra kerülése se volt egy szokványos történet, mert a vérszerződésnek az értelmében Géza nagy fejedelmet koppány kellett volna, hogy kövesse. És ez a történet az István a királyok operából szerintem minden hallgató számára nagyon is ismert mozzanat, de a Géza az európaiságnak megfelelően a primogenátusi elvet érvényesítette, és a fiára bízta az országot. Na most István király ugyanezt az elvet próbálja továbbvinni, és ezért Szent Imre herceget jelöli ki utódjának, és neveli is ki annak, hogy uralkodó legyen. Viszont Imre herceg fiatalkorban bekövetkezett halálát követően nem igazán volt a láthatáron egy olyan megbízható uralkodó jelölt, akire egyértelműen nyugodt lélekkel rá tudta volna bízni az országot, és ezért is ő, mint Nagy Mária tisztelő, a szüzanyának ajánlotta fel az országát. Ezért lesz Magyarország Máriás ország, Regnum Marianum, amelynek a patronája, patrona Hungárié a szüzanya, és a Hartwig püspök által írt legendából tudjuk azt a részletet is, hogy nem csak felajánlotta az országát a szüzanyának, hanem halálát közeledve érezve, azért imádkozott, hogy lehetőleg a nagy boldogasszony ünnepén szólítsa magához az úr, ami meg is történt, és augusztus 15-én halt meg. Na most nyilvánvaló, hogy 15-e, ami a világegyházban nagy boldogasszonynak az ünnepe, egy olyan jelentőségű ünnep, amelyet nem lehet helyettesíteni, vagy aznapra nem lehet betenni még egy szentnek az ünnepét. Éppen ezért a 15-i dátum az nem volt megfelelő, hogy Szent István király ünnepnapja legyen. Éppen ezért a hagyomány úgy tudja, hogy akkor, amikor Szent László fog majd hatalomra kerülni egy hosszas trónviszályos periódus után, egy olyan árpádházi családfa ágból, amelynek a felmenői konfliktusban voltak István királlyal, gyakorlatilag amikor legitimizálni akarja a saját hatalmának a jogosságát, akkor meg visszanyúl a kezdetekhez, tehát visszanyúl az államalapításnak az legelejéhez, és kanonizálni szeretné Szent Istvánt, a fiát Szent Imre herceget, Szent Gellért püspököt és még néhány szereplőt, és ez a kanonizási folyamatban nagyon fontos volt, hogy a szentélyavatásnál akkor, hogyha valaki vértanú halált hal, akkor egyértelmű, hogy a szentélyavatási procedúra felgyorsítható. Ha viszont valaki hitvalló életet élt, de nem vértanú halált halt, akkor az egyháznak egyfajta bizonyítékra van szüksége, hogy az illető személy valóban eljutott az örök boldogságra, és ezt akkor lehet a legkönnyebben kimutatni, ez a jelenlegi szentoltatási szertartásoknak is az egyik fontos mozzanata, ha közbenjárására csoda történik, vagy valami csodálatos esemény köthet az illető személyhez. És éppen ezért volt az, hogy Szent László fel akarja nyitni a koporsóját a legenda szerint Szent István királynak Székesfehérváron, és ennek a tevék, erre az eseményre augusztus 20-án kerül sor, amikor szintén a legenda szerint az egyik szerzetes jelzi Szent Lászlónak, hogy mivel a törvényes király Salamon még él és fogságban van, ezért amíg fogságban van, nem is fogják tudni elmozdítani a szarkofág tetejét. A lényeg az, hogy a végén felnyitják a sírt augusztus 20-án, és előkerül a Szent Jobb. De most a Szent Jobb bizonyítja, hogy csodás módon egy testrésze az uralkodónak éppen maradott, és akkor ez a csoda legitimizálhatja azt, hogy kanonizálják, vagyis oltára emeljék, szentavathassák Szent István királyt, így gyakorlatilag a szentté avatásának az ünnep az, ami 1083-as augusztus 20-ai eseményhez kötődik, és akkor így egy viszonylag kényelmes megoldás volt az, hogy a nagy szent uralkodónknak az ünnepnapja legyen akkor augusztus 20-a, közel van a halálának a dátumához, és egyben a szentté avatásának az időpontja, és ennek megfelelően akkor az augusztus 20-a lesz az, ami Szent István királynak az ünnepe fog lenni. Nyilvánvaló, hogy mivel a szentté avatás és a Szent Jobbnak a megkerülése egymáshoz szorosan kötődött, ezért az ünnepségnek az egyik fontos mozzanata lett a Szent Jobbnak az ünnepe, a Szent Jobb körmenet, a Szent Jobbnak az őrzése, amely ugyanakkor nem a oda került, ahol most is a Szent István bazilikában látható, hanem a Szent Jobb apátságban fog kerülni, ami nem csoda, hiszen Szent László alapította azt a bencés apátságot, tehát nyilvánvaló, hogy akkor ő ezt részletette előnybe, hogy oda kerüljön a Szent Jobb, és így gyakorlatilag akkor az ünneplésnek a mozzanataiba egyszerre jelenik meg az a rész, hogy az ország, mint keresztény országnak a megalapítása, a szűzmáriás tisztelet és a szűzanyának a tisztelete, illetve a Szent Jobbnak a az ünneplése, és akkor éppen ezért ez az egész ünneplési sor egy ilyen kombinált, nagyon egyházi, inkább egyházi jellegű ünnepségként volt jelen, amely ünneplés egészen a török korig töretlenül ebben a formában történt. Nem zavarta meg az ünneplésnek a rendszerét az, hogy az ország területileg csonkult volna, vagy pedig a vallási korábbi katolikus hegemónia változott volna. Akkor, amikor a változás történik, ugye nagyjából egybeesik a törökkornak a kezdet és a reformációnak a megjelenése Magyarországon, itt már egy kicsit sérül az ország egysége, tehát az a fajta Szent Istváni örökség, az egységes Nagy Magyarország, ahol a Szent Korona országa és a többi megfogalmazásokkal találkoztunk, hiszen az ország három részre szakadott, ennek egy része, amit Királyi Magyarországnak nevezünk, a Habsburg házhoz tartozó északi részek, észak-nyugati része Magyarországnak, ott a Habsburg háznak nem volt annyira fontos a Szent Istváni örökséget, tehát ők egy teljesen másfajta birodalomépítéses rendszerben gondolkoztak, a török hódoltság területén fel sem merülhetett már ez a történet, így az Erdélyi Fejedelemség volt az, amely őrizte ezeket a hagyományokat, de nem tudta ebben az teljes egységében megőrizni ezt a fajta Szent Istváni örökségnek az ünneplését. A másik, ami szintén sérül, az a vallási megközelítés, ami a máriás jelleget érinti a leginkább, mert egészen a reformációig teljesen egyértelmű volt, hogy senkit nem zavart magyar nyelvterületen, Magyarország területén az, hogy a Regnum Marianumról beszélünk, és hogy Szent Istváni államról, Máriás országról van szó. Nyilván a reformációt követően a szűzanyának a tisztelete a protestáns egyházaknál egy kicsit másként alakult, és éppen ezért érthető, hogy egy kicsit az ünneplésnek a formája is egy másik irányba kezdett el elmenni, amelybe egyre inkább, aztán majd a 19. század vége, 20. századra erőteljesebben ki fog bontakozni az, hogy az aratások ugyan lejárnak júliusban, de az aratásból származó gabonából készült első új kenyér megsütése a Szent István ünnepéhez lesz kötve. Nagyon sok ilyen hagyományunk van, amely arról szól, hogy a rozsnak nem szabad a lábán állni már akkor, amikor eljutunk ide az új kenyér ünnepéhez, és akkor a protestáns egyházaknak a keretében erőteljesebben előkerül az új kenyér ünneplése, ami úrvacsora vételrel is egybekötve egy időben volt arra is próbálkozás, hogy újbor ünnep is legyen, ne csak új kenyér ünnep legyen. Az újbor ünnep az egy fokozatosan eltűnt a protestáns református liturgiából, de az új kenyér az nyilvánvalóan megmaradt, és akkor így gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Szent Istváni ünnepségnek a hangulata és a súlypontjai a török korszakot követően változni kezdenek. Akkor, amikor újra osztrák berendezkedés van a törőnek a kiűzése után, a hagyományok visszatérnek, a szentjobb körmenet erőteljesebbé válik, mert ugye a rekatolizációs folyamat, amit a Habsburg monarchia erőteljesebben képviselt, akár a jezsuitáknak a jelenlétével Magyarországon meg Erdélyben is, ebben egyre erőteljesebb hangulatot kapott megint a Regnum Marianum, tehát a Marianum és a szentjobb, tehát a szakrális jelleg az ünnepnek erőteljesebben tudott előjönni, viszont a 19. századra egy ilyen laicizálási folyamat indult be, ami megint egy másfajta ünneplési trendet, ha szabad így fogalmazni, kezdett képviselni, és a 19. század közepén történik egy ilyen laicizálódás a társadalomban, a politikai liturgia kezd megjelenni az egyházi liturgia helyett, és ezért is van az, hogy kezd előtérbe jönni, hogy az államnak az egyik legfontosabb ünnepe augusztus 20-a, vagy pedig március 15-e, és akkor a bakkorszakban, tehát a megtorlás ideje alatt 49-től egészen a kiegyezésig, az osztrák magyar monarchiáig nyilván egyiket se lehetett nagyon megtartani, semmi olyat, ami a magyar önállóságról szólhat. Azt az osztrák kormányzat nem engedte meg, és akkor, amikor már a kiegyezés megtörténik, a kiegyezés után vezető szerepbe kerülő politikusok egy része márciusi hős, vagy a márciusi minisztériumban tevékenykedett, akkor ott már érezhető az, hogy egy ilyen versenyfutás kezdődik a két ünnep között, hogy inkább melyikre kerüljön a hangsúly, illetve majd a század végén, amikor a mezőgazdasági problémák is jelentkeznek, nemesek és parasztok közötti viszályok, akkor megint Darányi miniszternek az ideje alatt ráerősítenek az új kenyér jellegre, a közös ünneplésre, ahol a földesúr és a parasztok is együtt tudnak ünnepelni. Utána, amikor a trianoni trauma bekövetkezik a két világháború között, a Szent Istváni ország, a Nagy Magyarország revíziós gondolata az, ami miatt erősebben kezd a politika foglalkozni augusztus 20-ával, és nem is annyira fontos már számukra a szakrális háttere. Ezzel az egész szizanyás és szentjobbos hangulata, persze megmaradnak a szentjobb körmetek, de bejönnek új elemek, amelyek kiegészítésként már az állami részt hozzák nagyon jobban előtérbe, a tűzi játékok például, a politikai beszédek ennek az ünnepnek a kapcsán, és akkor ahogy véget ér a második világháború és a kommunista rendszer bejön, az egyértelmű volt, hogy az augusztus 20-a annyira erősen benne van a magyar köztudatban, hogy ezt nem lehet megszüntetni, és akkor megpróbálják átmódosítani az ünnepnek a jellegét, alkotmányünnepének nevezik el, erőteljesen ott hagyják az új kenyér ünnepét, mert ugye ez az elnyomott paraszti réteg ünnepeként könnyebben volt felvállalható a kommunista diskurzusnak a keretében, és akkor gyakorlatilag a rendszerváltásig kell várjunk, amíg megint elkezdődik a visszaállás, vagy a visszaállásnak a keresése, hogy hogyan is emlékezünk méltón az augusztus 20-ára, és melyek azok a hangsúlyok, amelyeket inkább ünnepelünk ezen a napon.
Gondolva akár az Árpádházi királyok, vagy akár a Vegyesházi királyok korára, de nem csak, történész úr, hogyan változott az ünnep megélése az elmúlt korszakokban?
Hát ez a változás, részben egy kicsit már beszéltünk is erről, de lényegében azért változik sokat, mert a legelején, akkor, amikor az ünnep megjelenik, akkor elsősorban egy legitimizációs célja volt. Szent Lászlónak legitimizálni kellett a saját hatalmát, hogy ő a Szent Istváni örökségnek a folytatója. Ez a legitimizációs hagyománynak megfelelően az Árpádháznak az ideje alatt a Szent Istváni örökségnek az ünneplése elsősorban arra helyezte a hangsúlyt, hogy Magyarország aktív része lett a keresztény Európának, és egy apostoli uralkodóról van szó, akinek köszönhetően egy nagyobb önállósággal rendelkező Magyarország jött létre, mint sem a nyugati, korábban létrejött feudális országok. Akkor, amikor a vegyesházi királyoknak a korszaka következik be, itt a hangsúly nyilván már nem annyira erősen a magyar függetlenségről szól, mert az Anjou háznak a célja a nagy francia európai hegemóniának a megvalósítása, amelyben egy ugródeszka volt. Mindegyik ország, ahol Anjou uralkodó jutott el, akár a nápolyi királyság, akár Magyarország, akár Lengyelország. Akkor, amikor a luxemburgi ház kerül hatalomra, ott a török terjeszkedésnek a problématikája, hogy felmerül, hogy igazából ez az ünnep lényege nem kerül átértékelésre, ehhez hasonló, és akkor utána a Hunyadi házat követően a Jagellok kor az a mély repülésével szinte semmit se tudott fejleszteni, és akkor a török idővel kezdődően értékelődnek át valójában az ünnepnek a megélésének ezek a mozzanatai, és én úgy látom, hogy ez a sok-sok változás azért volt valamilyen szinten szerencsés, mert akkor, amikor a rendszerváltozás megtörtént, csak az elmúlt évtizedekre reflektálva, akkor az ünneplésben visszaépülnek azok a hagyományok, amelyek az összekötésre teszik a hangsúlyt. Tehát azzal, hogy például az előesti budapesti ökumenikus szertartással indul az egész tevékenység. A nemzet összhangjáról van szó, függetlenül attól, hogy éppen milyen felekezetről van szó. Szerencsésen beépítik azokat a hagyományokat, amelyek menet közben kialakultak, akár katolikus, akár protestáns oldalon, és megint csak az összetartozásnak az érzését erősítő ünnepség sorozatok jelennek meg, ahol nyilván elhangzik Szent István öröksége, elhangzik a Szuzanyának a tisztelete, és megjelenik az új kenyérnek a megáldása is, és nem csak az ország kenyerét, hanem az országnak a tortáját is választják éppen, ezek nagyon változatosak. A legnagyobb tűzijáték továbbra is augusztus 20-ához köthető, és ez egy óriási látványosság, ami rengeteg embert vonz minden évben Budapestre. Ugyanakkor ez a ünneplés sorozatnak a részeként különböző kitüntetések, díjak átadására is egy olyan alkalmat biztosít, ami egy kiemelkedő, megtisztelő, hogy pont augusztus 20-án részesül valaki valamilyen kitüntetésbe. Az országnak a hagyománya érdekes módon úgy alakul, ez már a dualizmus idejében is kialakul, hogy augusztus 20-a az, ami után visszaáll az élet a normalitásba, egész addig vakációs periódus van. Ez annyira erősen érződik, hogy a magyarországi közintézmények esetén is a legtöbb alkalmazott augusztus 20-a előtt szabadságol, 20-án már együtt ünnepel, 20-a után újraindul az élet. Tehát, hogy ez a 20-a megtalálta megint a helyét a magyar ünneplési sorozatban, és akkor, amikor dönteni kellett, hogy akkor melyik a legfontosabb ünnep a három nagy magyar ünnep közül, az államalapítás március 20-e, vagy pedig az 56-os forradalom kapcsán október 23-a, alapvetően ez maradt a legerősebb, és ennek az ünnepségnek a megszervezésére is kerül éppen ezért a legnagyobb hangsúly.
Beszéljünk arról is, hogy hogyan, miként kapcsolódik az államalapítás gondolata a mai nemzeti identitáshoz?
Ez egy kicsit nehezebb kérdés, de megpróbálom meg rövidebben azért összefoglalni. Ugyanis az van, hogy a mai nemzeti identitásunk nem ugyanaz, mint ami a Szent István korabeli magyar nemzeti identitás volt. Tehát most mi egy etnikum alapú nemzetképpel rendelkezünk, ahol magyarnak tekintünk mindenkit, aki magyarul beszél, magyar történelmi múltnak, a múlt örökségének a részesének tekinti magát, aki magyar közösséghez tartoznak tekinti magát. Viszont a István királynak a korába Árpád népe volt a magyarság, mert Árpádnak a vezetése előtti periódusban a törzsszövetségi rendszerben egy folyamatosan változó törzsszövetségi rendszer tagjai voltak a magyar törzseknek egyrészt, hogy az összes része, de időnként más törzsek is csatlakoztak hozzá, kóbor vagy kabar törzsek, tehát ez egy változó dolog volt, és akkor az identitásnak a formája az, hogy aki a magyar királyhoz tartozik, a magyar királyságon belül él, és ezért a királyságnak az eszméje miatt válik fontossá, hogy ő a Szent Korona országához tartozik. Tehát, hogy az, a személy, maga az uralkodó szakrális személye volt az, amely egyben tartja a nemzetet, és a, mindaddig, amíg az uralkodónak, a szakrális uralkodónak a joghatósága kiterjed az átvezetett emberek átalakott területek összegségére, addig az identitás a magyarországi, a hungárusz volt az, ami meghatározta, hogy kit tekintünk magyarnak. És nyilván ez a hungárusz lehetett bárki, aki az országon belül élt, és a magyar királytól nemesi címet kapott, függetlenül mi volt az etnikai származása, például a Drágfi a Drágos, vagy a Jakafi az Örmény Jákobból, tehát ezek mind hungáruszok voltak. Na most akkor, amikor a nemzetidentitásnak a változásánál az etnikai jellegű értelmezés kerül előtérbe a 19. századnak az első felébe, és válik egyértelműen meghatározóvá a századnak a közepére, akkor a nemes magyarok a saját kiváltságaikat átruházzák a nemes magyar nemzetre. Erről szól a reformkor, Széchenyiék, Kossuthék, akik azért dolgoztak, hogy kiterjesszék a nemesi kiváltságokat a magyar nemzetre, mint olyanra. Na most ebben a folyamatban a nemzeti öntudat formálásában erőteljesebbé vált a márciusi eseménysor, és ezért is volt az, hogy volt egy ilyen hullám, hogy akkor a jelenlegi magyar nemzeti identitásunk szempontjából inkább a Szent Istváni örökség az, ami meghatározó, vagy inkább a forradalmi március események azok, amelyek meghatározóbbak, és főleg azért volt ez a hullám, mert akkor, amikor a függetlenségi nyilatkozatot kimondják Kossuthék, akkor leveszik a magyar címerről a Szent Koronát, tehát korona nélküli címerrel fogunk rendelkezni arra rövid időre, amit nyilván a kommunista rendszer is megismételő, is, ők is leveszik ugye a Szent Koronát, és ezért van az, hogy a modern mai nemzeti identitásnál ez a hullámvölgyön túl kellett lépni ahhoz, hogy főleg a két világháború közötti periódusban újra előtérbe kerüljön, hogy mennyire jelentős ez az egységes magyar nemzetnek egy közös régi múltja van, ami ezer éves, és ez az ezer éves összetartozási tudat alapját, gyökerét jelenti az, hogy egy szakrális uralkodónak az irányítása alatt álló ország nemzete az, amely egységbe tudott lenni, és ez az egység megmaradott akkor is, amikor a nemzetudatnak a formálódásában a hangsúlyok máshová kerültek, mert továbbra is ebben az egységben akart gondolkozni a magyarság, és amikor ez már területileg nem volt lehetséges, mert ugye az országot szétszabdalták, akkor minden magyar számít, most nem csak szlogánként, de ez a gondolatiság az össznemzetben való gondolkodás megint nagyon szorosan köthető ehhez a Szent Istváni hagyományhoz, és éppen ezért a mai modern nemzetudatunkban is nagyon-nagyon erőteljesen meghatározó ennek az ünnepnek a jelenléte.
Vajon milyen konkrét üzenete lehet még magának az ünnepnek a magyarság összetartozása szempontjából?
Nagyon sokrétű ez az üzenet, mert itt most abból kell kiindulni, hogy a magyarságon belül a különböző prioritások hogyan néznek ki, kinek mi a fontos. Egy olyan társadalomban élünk, ahol a jóléti társadalom magával hozza, hogy a fogyasztói értékek fontosabbak néhány nemzettársunknak, míg másoknak a hagyományos értékeknek az őrzése az, ami sokkal fontosabb. Éppen ez itt az üzenete is ennek a ünnepnek, minden magyarhoz kell, hogy szóljon. Tehát nehéz azt mondani, hogy egy központi üzenetet megfogalmazva ez el fog jutni minden magyarhoz, nem fog eljutni, mert másak a vágyak, másak a prioritások a nemzettársainknak az életében, és ezért van az, hogy nagyon színessé kell és kellett is tenni ennek az egész ünnepségnek a jelentőségét, hogy mindenki a sajátjának tudja érezni augusztus 20-át. Mert hogyha a hangsúly visszakerülne arra, hogy csak a Regnum Marianum, akkor eleve kizárná a már a tiszteletet nem annyira fontosnak tartó magyaroknak a körét. Hogyha a hangsúly csak arra kerülne, hogy az ország területileg egységes, egykor Szent Istváni ország hogy nézett ki, akkor kizárná azokat, akik a határon túlélünk. Hogyha a hangsúly arra kerülne, hogy visszaállítani valamit, ami régebb volt, az kizárná azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy nem a múlton kell töprengeni, hanem előre kell menni, és a jövőt kell építeni úgy, ahogy lehet, és abból kiindulni, ami a realitás. És éppen ezért ez az üzenet egyszerre kell üzenje a mai nemzedéknek azt, hogy ez a gyökér, ahonnan indul a mi európaiságunk és Magyarországnak az állami formában való története. Ez folyamatosan tudta biztosítani azt a keretet, ami valamilyen formában biztonságot, megélhetést tudott adni az ország lakóinak, amely tudta teljesíteni a szabadságvágyukat, mindaddig, amíg nem korlátozta ez valaki másnak a szabadságát, a szabadosságot leszámított, a szabadságvágyukat tudta biztosítani, és amely perspektívát és jövőt ígért, és ígér most is, mindazok számára, akik elfogadják azt az értékrendet, amelyet üzen Szent István király. És ez az értékrend, ami Szent István királynak az üzenetében benne van, ez nem csak az a történelmi tény, hogy ő következetesen az édesapja Géza fejedelem által elindult európai orientáció politikát végbevíve, európai mintára, a tíz parancsolatnak a gyökerével az országot megszervezte, törvénykönyvet adott neki, meg ehhez hasonló, hanem benne van nagyon sok más üzenet, ami az intelmekben található meg, amelyet a fiának Imrének a felkészítésekor iratott meg, és Szent Gellért püspökkelnek a segítségével ebben a szellemben a fiát nevelte, ahol nagyon sok fontos gazdasági utasítást határoz meg, amelyben szól arról, hogy az idegenekkel hogyan kell bánni, miért kell őket szívesen fogadni, egy sokszínű ország, gazdagabb ország, tehát hogy nagyon sok olyan üzenet van a Szent Istváni örökségben, amelynek egy-egy mozzanata tud szólni a magyarok bármelyikéhez, és ezért fontos az, hogy ne csak központi ünnepségek, központi rendezvények legyenek az Magyarország fővárosában, hanem mindenütt kerüljön sor ezekre az ünnepségekre, ahol a helyi szervezők a helyi közösséget ismerve tudják hangsúlyosabban kiemelni azokat a szempontokat, amelyek jövőképet tudnak nyújtani a jelen magyarjainak.
Tanár úr, az ön meglátása szerint hogyan jelenik meg az ünnep vallási és világi oldala a programokban?
Én úgy látom, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott, habár inkább a politikai jelleg az, ami erőteljesebben van jelen. Ez nem azért történik, mert valaki tervezetten vagy szervezetten vissza akarná szorítani az egyházi ünneplésnek a jellegét, hanem abból is származik, hogy a jelenlegi kor magyarjainak nagyobb része nem annyira rendszeres templomba járó hívő, mint ahogy ezelőtt pár évtizeddel még teljesen természetes volt egy falu közösségben, hogy mindenki ott a vasárnap a templomba, most már nincs ott mindenki a templomba. Na most éppen ezért vannak az egyházi megemlékezések és ünneplések, szentmisék, istentiszteletek ehhez hasonló, de inkább az érezhető, hogy az egyházi szereplők kapcsolódnak a politikai rendezvényekhez, és az egyházi szereplők elhagyva az egyházi hajlékot, a templomot, kimennek, és a politikai eseményeken vesznek részt, ott áldják meg az új kenyeret, ott adnak egyházi áldást, ott mondanak könyörgéseket, és valójában egy más közegbe vannak erőteljesebben jelen. Nyilvánvaló, hogy a Szentjobb körmenet az megmaradt egyházi ünnepségnek. Nyilvánvaló az, hogy ami a Szent István bazilikában történik, az megmaradt teljesen egyházi ünnepségnek, és nem csak ezek vannak, hanem nagyon sok más példát lehet hozni a Kárpát-medencéből, ahol a templomban bent történik maga az ünnepség. Viszont túlnyomó részt inkább azt látom én, hogy az ünnepségeknek a nagyobb része nem a templomokban történik, csak akkor, hogyha nem lehet máshol megtartani. Például, amikor itt most Marosvásárhelyi rádióban beszélgetünk, amikor Marosvásárhelyen először volt nagyobb ünnepség augusztus 20-a kapcsán tervezve, akkor az beszorult a templomba, most már kezdte Szent János Prebendő templomnak az udvarára, mert csak ott lehetett megszervezni, és akkor az egyház volt az a bástya, amelyik keretet biztosított ennek az ünnepségnek a megszervezésére. Utána viszont sikerült eljutni oda, hogy ez az ünnepség kikerülhetett a közterekre, és akkor a köztére való kikerülésnek köszönhetően az egyház képviselői is a köztéren vesznek részt. Ott van a Szent Koronának a másolata kiállítva, ott történik meg az új kenyérnek a megáldása, tehát hogy valójában a világi ünneplés az, ami erőteljesebben van jelen szerintem.
Hasonló kérdéssel kezdtük a mai rendhagyó ünnepi összhangot, ezért feltenném a kérdést újra, de a következő kiegészítésemmel, hogy mit jelent önnek személyesen, akkor Szent István öröksége és az államalapítás eszméje a mai világban.
Hát személyesen nekem Szent István életpéldájából van egy szempont, ami nagyon-nagyon fontos, és viszonylag későn értettem meg ennek a lényegét. Itt arról van szó, hogy az én iskolai tanulmányaim során, amikor Szent Istvánról hallhattam, mindig az jött le, hogy Szent István volt az, aki keresztényé tette az országot, és hogy azért ő az, akinek köszönhetjük ezt az egész eseménysort. Valójában Szent István nem tett egyebet, mint engedelmes fia volt Géza nagy fejedelemnek, mert az, hogy Magyarország létrejöhessen, azt Géza nagy fejedelem kezdte el kilobbizni. Tehát ő volt az, aki Bajor Gizellát feleségül szerezte István fiának, ő volt az, aki megkeresztelte a fiát Vajkot, és István nevet adott neki, ő volt az, aki először behozta a bencéseket Magyarországra, vagyis előkészítette az alapokat, amin már lehetett egy stabil magyar királyságot létrehozni. És István királynak a nagysága, és ez, ami számomra nagyon fontos, hogy ezt az örökséget ő nem megtagadta, hanem ezen az örökségen tovább ment. Tehát akkor, amikor felismeri, hogy valami jó el volt indítva, akkor nem akar mindenáron ezen változtatni, hanem tovább visz egy olyan feladatot, amit az édesapjától kapott, és ezt a feladatot következetesen élete végéig tudja vinni. És én ezért úgy gondolom, hogy a Szent Istváni örökség számomra azt üzeni, hogy azokat az értékeket, amelyeket a magyar nemzet felhalmozott az évszázadok során, nekünk ezeket az érdeket tovább kell vinni, nem kell nekünk a spanyol viaszt feltrálni, megvan az a hagyomány, amire építhetjük a jövőnket, és a Szent Istváni alázatra van szükségünk ahhoz, hogy ne mi magunknak tulajdonítsunk különböző megvalósításokat, hanem tudjuk azt, hogy előttünk is ezért dolgoztak, és nekünk úgy kell dolgozni, hogy utánunk is tudják ugyanazokra a célokért tenni a tevékenységet, és ami szintén Szent Istvántól nagyon fontos, Isten segítségével, ahogy Szent István fogalmazza, az anyának a segítségével, de mindenképpen ebben a transzcendens segítségben is meggyőződve tegyük a tevékenységeinket.
Zárva a mai beszélgetésünket a következő kérdéssel, akkor miért is fontos ez az ünnep a magyarok számára egy-két mondatban?
Mindenképpen egy rendkívül fontos ünnep, és én nagyon bízok benne, hogy a következő generációk számára is átadható az ünnepnek a lényege, hogy az a gyökér, ahonnan indul a magyar államiság, a mindenféle történelmi viharok ellenére is folyamatosan tudta biztosítani azt az összetartó erőt és azt a keretet, amelynek köszönhetően korszakok, birodalmak, országhatárok, stb. Változások ellenére meg tud maradni az összhang a magyarok között, ami miatt a magyarság egynek érezheti magát, függetlenül attól, hogy éppen anyaországon, határon túl szorványban él, függetlenül attól, hogy van vagy nincs lehetősége magyarul tanulni, függetlenül attól, hogy elismerik vagy nem ismerik el a nyelvi jogait ottan, ahol éppen él, de hogy tudja, hogy tartozik valahová, és ez a valahová való tartozás gyökereit ápolni kell, és ez az összetartozásnak az érzését tovább kell tudni adnia, mert mindaddig, amíg nem gyökeret rendik el valaki, addig van jövő, hogyha ez a gyökér eltűnik, akkor viszont problémák lennének.
Kedves hallgatók, a mai Összhangban talán sikerült érzékeltetnünk azt, hogy augusztus 20-a nem csak a múlt ünnepe, hanem a jelen és a jövő ígérete is, és ahogy meghívottunk is elmondta, mindenképpen meg kell őrizzük azt, amit kaptunk, és tovább kell adjuk, amit ránk bíztak. Befejezésül ez a nap tehát nem más, mint a szívünk ünnepe, amikor hálával hajtunk fejet őseink előtt, és hittel nézünk előre, hogy a magyar lélek fénye nemzedékeken átvilágíthasson. Történész úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, a meghívást, és azt kívánom a kedves rádióhallgatóknak, hogy augusztus 20-án ne csak annyi történjen, hogy észreveszik a naptárban, hogy ez az ünnep van, és esetleg ránéznek programokra, hogy hová érdemes elmenni, és valamit kipróbálni, hanem tényleg érezzük át annak a jelentőségét, hogy összetartozunk, annak a fontosságát, hogy azt az örökséget, amit mi kaptunk, ezt nekünk tovább kell adni, és ez nem magától történik, hanem tudatos cselekvést is feltételez a mi részünkről.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ünnepi rendhagyó Összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Tamási Zsolt történész iskolai igazgató nevében is. Ünnepeljenek hát tovább, elköszönök a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybodó Tibort hallották, ha tehetik, természetesen hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.